Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
Van, aki úgy gondolja, még ráér ezzel foglalkozni, és van, aki azt hiszi, már el is késett. Aztán egyszer csak...
És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz.
Apa lettél.
Szerintem inkább anya.
Apád anyád, az Érdefem 101.3 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsor a nagyszülőknek is.
Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
Itt van Réka.
És itt van Peti, és üdvözöljük a hallgatókat kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap.
Na és a mai műsortéma egy kicsit átfogó tekintetű összefoglalása annak, amiket én fiatal ifjúkoromban fogalmaztam meg. Általános iskolás élményeimről mesélnék egy nagyon rövid felvezetésben.
Na,
azt gondoltam, hogy az a, most kifütyölök majd a nevet, az aki minden fiú számára egy érdektelen nőszemély volt, nem volt nagyon formás, nem volt nagyon telt, nem volt, tehát mondjuk úgy, hogy ilyen
tényleg... Átlagos.
Igen, nem akarok megmondani senkit, mert sok ilyen hallgatónk van. Nekem borzasztóan izgalmas nőnek tűnt, mert úgy éreztem, hogy intellektuálisan egy szenzációs partner. Tehát egy nagyon jó vele beszélgetni, tájékozott, olvasott csaj, és hogy ezzel lenne jó élni egész életem végéig, mert azt gondoltam akkor gyerekfejjel, hogyha csak most a csakot nagy időzélbe tettem. A testi vonzalom tart egybe egy emberrel, akkor az nagyon vékony dolog, mert az el fog múlni. Uh-huh. Tehát az kevés, az nem tartja meg.
Na, vékony... Kell,
de anélkül is működhet egyébként, megjegyzem szerintem. És itt most van valaki, aki most vagy a torkomnak esik, hogy miket beszélsz, vagy azt mondja, hogy de érdekes, egyre jár az eszünk. Puzsér Róbert, kritikus, publicista, rádiós, tévés műsorvezető a vonalban. Szia!
Szia!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Hát én azt hiszem, hogy a házasságnak, meg úgy általában a párválasztásnak már nem ugyanaz a szerepe, mint ami pár évszázaddal ezelőtt volt. Pár évszázaddal ezelőtt az ember tényleg egy életre választott egy társat, mert nem volt feltalálva a válás, mint intézmény, nem volt feltalálva tulajdonképpen a házasság megromlása, mint intézmény, vagy mint krízis nem létezett. Lehet, hogy azért, mert minden házasság tulajdonképpen egy racionális életközösség volt, nem mérgezte a szerelem ideájának, eszményének a referenciája, meg az elvárása. A szerelem az tulajdonképpen, amikor úgymond az Isten helyére lépett, és az élet magasabb értelmének a funkcióját kezdte el felvenni, a szerelem. Tehát én azt gondolom, hogy összefüggnek egymással ezek a jelenségek. Kifejezetten összefüggnek. Azt hiszem, hogy a szerelem ideája vágta gajra a házasságokat. Eleinte úgy állt a dolog, hogy nem a boldogságot keressük egymás mellett, hanem a nyugalmat és a megfelelő körülményeket.
Na de a szerelmet azt máshol keresték meg a felek, leginkább a férfi fél, nem?
Lehetséges, de az is lehetséges, hogy egyszerűen nem létezett az az idea, nem létezett az a referencia, amit a házasságnak teljesítenie kell. És abban a pillanatban, hogy ez a referencia, ez a boldogság referencia, ez a házassággal szemben feltornyosult, abban a pillanatban a házasság elveszítette az egy életre szóló szerepét. És lett a helyén egy, hát hogy is fogalmazzak, egy párkapcsolat, egy csökkentett felelősségű házasság. Tulajdonképpen ugyanazokkal a feltételekkel, mint amikkel a házasság, de már sokkal könnyebben fel lehetett bontani. Ugyanúgy a monogámiára, meg a kölcsönös kisajátításra épült, mint a házasság, de már nem terveztek vele pár évnél tovább. És ebből következően nem is kellett a pap előtt, meg a később az anyakönyvvezető előtt megkötni vagy fölbontani, hanem tulajdonképpen egy szakítással, tulajdonképpen egy összejövéssel lehetett a partnereknek a sorsát intézni. De minden más tekintetben ugyanolyan volt, mint egy házasság. Tulajdonképpen ezek a házasságnak a nyilvános főpróbái. Csak hogy azok a párok, amelyek ebben a párkapcsolatban elsajátítják a néhány éven keresztül tartó kötődék szocializációját, már nem fognak tudni a házasságukban ennél hosszabb távon kötődni, vagy elköteleződni. Pont arról van szó, hogy ezek a főpróbák olyan 3-5 éves távlatban zajlanak, nagyon nehéz ezek után az előadást egy életre tervezni. És nem is nagyon jön össze. Hát amikor eljön a házasságnak a pillanata, tulajdonképpen már készen van bent a pszichében, már készen van egy lejárati terv az elköteleződésre, az intimitásra. Ami aztán nagyjából ki is telik pár év alatt, és a házasságok ugyanúgy mennek gajra, ahogy korábban a párkapcsolatok. Lehet, hogy nem kellett volna elsajátítani ezt a gyors lejáratú kötődést. De muszáj volt mégis, mert úgy tűnik, hogy a szexuális forradalom feloldotta az elköteleződés képességét a partnerekben, és nem gondolom, hogy csak a férfiakban.
Hát na nyilván, hiszen kell egy partner mellé.
Na de akkor azt mondod, hogy ez egy végül is kikerülhetetlen vagy megállíthatatlan folyamat, akkor most per pillanat hogyan is állunk? Teljesen felesleges a házasságkötés szerinted, mert eleve a végeredmény az anyakönyvezhető, úgymond már az
elején. Hát én azt gondolom, hogy ma már a kötődés, vagy úgy mondom, hogy az elköteleződés nem is a házasság, hanem a gyerekvállalás. A gyerekvállalás abból tényleg következik valami. A házasság addig jelentett valamit, bármit, ami nem a párkapcsolat, vagy több, mint a párkapcsolat, amíg nem lehetett felbontani. Azóta, hogy a házasságot föl lehet bontani, tulajdonképpen csak egy valamivel komolyabban vett, valamivel tagályosabb külsőségek között megkötött párkapcsolat. A gyerekvállalás az elköteleződés igazi próbája, mert azzal jár tényleg egy életre szóló felelősség, még ha nem is kell hozzá a szülőknek feltétlenül együtt maradni, jár egy nagyfokú elköteleződés egymás iránt is, nem feltétlenül, mint egymás szerelmei, a boldogság, ami az égben köttetett, hanem mint szülők, a szülői felelősség összeköti a feleket egy életre. Tehát, hogyha valaki ténylegesen el akar köteleződni, az esetleg csináljon gyereket, mert a házasság már nem ez. Hogyha házasságot kötünk, az tulajdonképpen felbontható, és hát azt látjuk, hogy három házasságból kettő az válással végződik, és a válásoknak a száma, illetve aránya, az folyamatosan nőttön nő. Generációról generációra is ez a folyamat nem látszik megfordulni.
Jé, zene!
Ölvedi Réka nő.
Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi.
Ez sem mindig előny.
De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
Apád, anyád az Érdefem 101.3-on. Minden kedden este 8-tól.
Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
Itt van Réka.
És itt van Peti, és továbbra is Puzsér Róberttel, kritikussal, publicistával, rádiós és tévés műsorvezetővel beszélgetünk. Mi másról, mint a házasságról, illetve hát ennek a romjairól leginkább.
A Robi olvasatában nagyon izgalmasan közelít, és az intézményt, ha nagyon visszamegyek a múltba, akkor talán onnan eredeztethetem, hogy amikor a vagyoni különbségek megjelentek, akkor már nem volt mindegy, hogy az általam birtokolt mondjuk kecskenyáj, vagy legyen bármilyen olyan jelentős értéket képviselő anyagi javaknak a nagy része, az kire fog szállni, van-e egy feleségem, és onnan gyermekeim, vagy több feleségem volt, és akkor osztódik szét. Magyarul teljesen úgy tűnik, hogy az egésznek gazdasági alapja vannak, és innen van valahonnan. Én ezt gondolom, majd Robi majd mindjárt kijavít. És hogy ez az intézmény funkcióját tekintve egyáltalán nem azzal indult el, hogy kibújjuk szerelmes, hanem hogy a javak hogyan fognak majd menni tovább. Innen te felveszed a szálat, Robi?
Igen, és ez tartósabb is volt, mint a szerelemre alapozott kötődés. Tartósabb volt. Levonhatjuk ezt a következtetést. Bizonyára azért is tartósabb volt, mert nem létezett a vállás intézménye, mert amit Isten egybeköt, azt ember szét nem választhatja. De az egybekötést azt Istenre testáljuk, a szétválasztásnak a lehetőségét az emberre, nehogy szét lehessen választani. De minden esetre az anyagi, egzisztenciális szempontok mentén hozott elköteleződés, az tartósabbnak bizonyult, hát racionálisabb is volt, és arra be lehetett valahogy rendezkedni. Talán pont azért lehetett berendezkedni, mert nem állt vele szemben a szerelmi elfogódottságnak, a Rómeó és Júlia érzelmi egymásba zuhanásának ez a romantikus referenciája, ami nagyjából a 19. század tájékán lett elvárás az élettel szemben, nagyjából pontosan akkor tájt, amikor az ember nagyrészt elveszítette az Istenbe, a megváltásba, az erkölcsi világrendbe, betett mély elköteleződését és hitét. És kellett találni az életnek valamiféle segédértelmet. A régi értelme az életnek az már megkérdőjeleződik, nem igazán lehet tudni, hogy mire föl élünk, akkor a szerelemből, az egymás iránti elfogódottságból kellett ácsolni egy új értelmet az életnek. Csak hogy ez a szerelem, ez múlékony. Lehet, hogy a 19. század folyamán az ilyen szerelmi alapokon létrejött házasságok még relatíve tartósak lenni a maiakhoz képest, de már küszöbben volt a szexuális forradalom. És aztán a szexuális forradalom ténylegesen felszámolta ennek a monogám kötődésnek, az egy életre szóló kötődésnek a lehetőségét, nem úgy, hogy természetszerűen mindenki néhány év után elválik, de legalábbis úgy, hogy amikor elmúlik az a szerelem, ami a szerződésünknek az új alapjává vált, akkor azt föl akarjuk támasztani önmagunkban, mert az lett az életünk új értelme, föl akarjuk támasztani magunkban, ha máshogy nem lehet, akkor rejtett utakon. És akkor a szeretői viszonyok, még ha plátóiak is, az ember érzelmileg már nem a saját kapcsolatában van, hanem valahol máshol. Lehet, hogy nem hallja el soha. És ilyen módon ténylegesen bűntelen, vagy a házasságtörés által, hogy úgy mondjam, nem érintett, vagy nem vádolható. De akkor is nem a saját partnere mellett elkötelezett érzelmileg, már máshova vágyódik. Ezt pedig már nem lehet megakadályozni. Az ember uralkodhat a tettein, de nem nagyon uralkodhat az érzésein, a gondolatain, az ábrándjain, a vágyain. És ezek az ábrándok és vágyak ma már jobbára kifelé mutatnak. Legalábbis néhány év után már kifelé mutatnak a párkapcsolatból. Ebből a mini házasságból, amit ácsoltunk azért, hogy amikor fel kell bontani, akkor ne legyen vele akkora munka. A bontási munkálatokat megkönnyíti.
Robi, azért a szerelem az ugye bőven benne van a levegőben, tehát hogyha most a rádiókra gondolok, és ott ugye zenét játszanak, akkor kb. A 95%-a a daloknak a szerelemről szól. Tehát, hogy ezt nem tudja most az ember figyelmen kívül hagyni, minden azt sugallja nekünk, hogy te igenis legyél szerelmes, mert a szerelem jó, és aztán megtalálod a hercegedet, meg a hercegnődet, és milyen jó lesz. Tehát, hogy ez a mese azért még bőven fut alattunk.
Abszolút, de a stáblista alatt nem mutatjuk a hétköznapokat, tudod? Mindig addig tart a romantikus komédia, ameddig a szerelmesek össze nem jönnek egymással, igen, és kézen fogva bele nem szaladnak a napba a tengerparton. És akkor ott jön a stáblista. Igen. És nem mutatjuk a hétköznapokat, és ez aztán meg is pecsételi az ilyen alapokon álló kötődéseknek, érzelmi kapcsolatoknak a sorsát. Nem mutatjuk a hétköznapoknak az irritációját, hogy a másik csámcsok, hogy az egyik horkul, hogy az egyik az bizony hűtlen, hogy a másik az bizony sárkányosodik. Még ha nem is egy pár éven belül nem is olyan végzetes mértékben, de már ott vannak azok a jegyek, azok a jelek, amelyek fél évtizedes viszonylatban elkezdik erodálni, szétverni belülről a kötődést, az intimitást. És az ember akkor, amikor jönnek ezek a jelek, amelyekre nem tanított meg olyan módon Hollywood, meg nem tanítottak meg minket olyan módon a szórakoztatóiparnak a csatornái, amilyen módon megtanultunk szerelembe esni, amilyen módon megtanultunk elfogódni a másik után, megtanultuk az életünknek a mélyebb értelmét abból meríteni, hogy a másik szeret minket, vagy mi szeretjük a másikat, akkor nem az a következtetés születik, hogy tehát ez a szerelem valójában nem is alkalmas arra, hogy megváltson. Talán nem is alkalmas arra a munkára, amit a Jézus Krisztusnak a kezéből kivettünk, és a Kupidónak a kezébe adtunk. Hanem az a megoldás tetődik fel a helyzetre, hogy hát akkor a másik nem is az igazi. Ha csámcsog, ha horkol, ha sárkányosodik, vagy csal, akkor ő nem az igazi. Tehát nem a megváltástan kérdőjeleződik meg, pusztán a másik igaziságába vetett hitünk kérdőjeleződik meg, és a megoldás a másikat el kell dobni, mint nem igazit, és kell választani valakit, aki, na ő lesz az igazi. Csak hogy amikor ezt a másikat, akit most eldobunk, kiválasztottuk, akkor mi még az igazinak éreztük. És akkor az igaziként is funkcionált. Akit aztán most választunk, az igazi gyanánt sem lesz más. Ugyanaz fog ismétlődni, belelépünk ugyanabba a loopba, tulajdonképpen egy ciklus kezdünk, egy nagyon hasonló ciklust ahhoz, mint amit éppen befejeztünk, és pár év múltán ezt az érzelmi kapcsolatot is elinfláljuk, feléjük, vagy kitapossuk, mint egy rossz cipőt, és a végén már ócska, és akkor újra eldobjuk. Mert nem a másik iránt kötődünk valójában, hanem önmagunk szerelem által való megváltástana iránt kötődünk. És ha ez a megváltás művelet kimerül, akkor a másiknak a megváltó szerepét kérdőjelezzük meg, kvázi az igaziságát. Csak hogy mind az igazi. Nehéz ezzel szembenézni, mind az igazi. És az igazival is csak az történik, mert csak az tud történni. Ha nem az igazi lenne, nem tudtál volna az elején szerelmes lenni vele. Nem tudtál volna az elején lázasan szorongani azon, hogy éppen hol van, mit csinál, miért nem hív, stb. Ő az igazi. Csak hogy ezt tesszük az igazival, vagy mondhatom úgy is, ezt teszi a szexuális forradalom az igaziakkal. Elhasználja őket, nem igazivá teszi őket, és másokat tesz igazivá, az újabbakat. Ez elsőrendűen nem a szexualitás, hanem az ábránvilág, az érzelemvilág sikján történik az emberrel.
Azt tolja a babakocsit, aki tovább húzza.
Páros napokon pedig apa pelenkáz.
Amennyiben idehaza van.
Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
Apád anyád az Érdefem 101.3-on minden kedden este 8-tól. Szinte konfliktusmentesen.
Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
Itt van Réka.
És itt van Peti, és Puzsér Róberttel beszélgetünk, kritikus, publicista, rádiós és tévés műsorvezető.
A vonalban, és nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt az előző blokk, számomra legalábbis ilyen zsibbasztó. És azon eszembe jutott valami, amit korábban már megfogalmaztam, és most a Robi kellett, hogy ez újra bevillanjon. Meggyőződésem valamiért, hogy amikor megjelentek az első olyan tárgyak a boltokban, amire azt írták, hogy eldobható, kezdett el tréningeződni a társadalom arra, hogyha problémás, elkopott, elfogyott, kiüresedett bármi, akkor ez eldobható. Most ez az eldobhatóság, mint probléma megoldás kezdett el, ugye, korábban ez nem létezett, és az érdekesség, hogy az én mentalitásomban, az én gondolkodás módomban ez hiányzik. Én visszaviszem a cipőt a cipészhez, mert megjavítható. A rajtam lévő pulóvernek a cipzárját most cserélték ki, már te kidobtad volna. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az én szemletem ódivatú régi típusú, én valami archetipikus lény vagyok, egy másik univerzumból még, vagy nem tudom, mert én nem tudok így gondolkodni, és hogyha probléma van a párkapcsolatomban, és mindjárt írtak a szó, akkor én azt nem úgy akarom megoldani, hogy akkor jó van, akkor menj el Isten hírével, mert akkor ennyi volt, kicica, hanem akkor fogom magamat, és akkor elkezdek lassú lépésekkel haladni a változtatás irányába. De leginkább magamon akarok változtatni, hogy ne így legyen a dolog, és rávezetek, hogy mit, hogyan gondolnék. Tehát azt hiszem, hogy a lassú, egyenletes építkezés a párkapcsolatban, lásd a cseppkő példáját, sokkal hatékonyabb, mint egy baltával menni oda, vagy egy kalapáccsal, vagy egy fejszével, vagy egy vésővel. Robi?
Hát én azt hiszem, hogy ez addig vonatkozik, ameddig van cipész, meg van cipzáros. Meddig lesz cipész, meg cipzáros? Meddig tudják az olyan ódivatú alakok, mint amilyen te vagy, eltartani ezeket az embereket, ezeket a szakmákat? Egy bizonyos pontig bizonyára el tudják tartani, de meddig? Mindörökké? Hát azt azért nehéz elképzelni. Az a nagyon nehéz helyzet, hogy az ember miközben üzemeltette ezt a gyártósort, ezt a futószalagot, mely futószalagról ömlenek le a termékek, és a futószalag olyan ütemben gyártja ezeket, hogy a gazdaság irracionálissá teszi a cipészt, meg a cipzárost, meg a szemfelszedőt, hanem az embernek egyszerűbb, könnyebb és élményszerűbb egy újat vásárolni. Itt már a vásárlásnak elsősorban nem is a szükséglet kielégítő funkciója, hanem az élményszerzési funkciója lépett az ember homlok terébe. És azt hiszem, hogy a párkapcsolatokkal is így van. Nem biztos ám, hogy szükséged van, hogy neked tényleges belső érzelmi szükséged van arra, hogy a partneredet leváltsd egy másikra. De a vásárlás, a húspiacon való jelenlét, a Tinderen való jelenlét önmagában élmény. Tehát vásárolok valamit, amire nem is volt szükségem, ma már szemérmetlen reklámok így is fogalmaznak, hirdetik, mint egy büszkén hirdetik, hogy mondja azt a reklámnak az alanya, hogy jaj, hát én csak egy kiló kenyérért mentem le, előtte vettem oda lent egy műszaki cikket, meg egy kabátot, meg egy cipőt, meg egy... És hogy kvázi elhenceg azzal, hogy nincs szükségem rá, de megvettem, mert jó érzés elbirtokolni a világtól valamit, ami addig nem volt az enyém, és most az enyém lett. És ezáltal a depressziómat, a szorongásomat, a félelmeimet, a kétségeimet mind egy kicsit félre tudtam tenni, hiszen most kiterjedtem a létben azáltal, hogy vásároltam valamit. És hogy a partnerek is ilyenné váltak, hogy úgy vesszük le a szupermarket polcáról az újat a régi helyet, és dobjuk el a régit, mint ezeket a termékeket a szupermarketben. És én azt hiszem, hogy amikor a régit eldobjuk, akkor ő maga is valóban hulladéknak érzi magát. Mert ez a helyzet, amiben én jobbat találtam helyette, ő helyette, akit már elhasználtam, ez egy borzasztó érzelmi leértékelődéshez vezet. Hogy nem csak a fél szívét tépem ki a helyéről, amit nekem adott, de tulajdonképpen őt egy ilyen hulladék szerepbe száműzöm. És onnan kell majd neki fáradtságos, kemény munkával visszamászni a szupermarket polcaira, visszamászni lehetőleg fejmagasságba, már ki amennyire tud, visszakúszni, mászni a Tinderre, és újra érvényesíteni a saját kreditjeit a húspiacon, mert nincs más esélye, mint keresni valakit, és természetesen eközben meggyőzni magát arról, hogy az előző partnere, aki őt ilyen csúnyán elhagyta, nem az igazi volt. Nem lehetett az igazi, mert ha ő volt az igazi, akkor nem hagyott volna el. Hát akkor ez tévedés volt, és akkor ilyenkor hangzanak el azok a mondatok, hogy 5 évet, 10 évet, 15 évet pazaroltam rád a drága életemből. Mert tudod, hogy ha a végén valaki elhagy valakit, akkor az addig, ami történt, a 25 év története is tékozlás volt. Minden perc hiba volt, amit az illetővel töltöttünk. Ez is azt mutatja, hogy itt egy megváltástan van megígérve. És hogyha a végén engem elhagynak, akkor az előző évek élete, mindaz, amit leéltünk együtt, mind tévedés volt. Miért volt tévedés? Mert valahol vár valaki, aki nem hagyott volna el. Valahol vár valaki, akivel ha eltöltöttem volna mondjuk 10 évet, vagy 15 évet, még mindig velem lenne, és ő az igazi. És én ezt az igazit, ezt én félre söpörtem, én emellett elsétáltam, te miattad, mert azt hazudtad, hogy te vagy az igazi, és most nézd meg, eldobsz.
Robi, megállítható ez a folyamat szerinted? Lehet itt valamiféle edukáció, hogy emberek, térjetek észhez, ez nem visz előre bennünket?
Hát...
Mert hogy ez nem népszerű, ugye, mert a valóságról, ha egy dokumentumfilmet forgatunk, az nem lesz népszerű és kasszasiker.
Hát lehetséges. Lehetséges. Ez elképzelhető. De ehhez egy új civilizáció kell. Tehát az, hogy ennek a civilizációnak a keretei között a világszellem az nem fordul meg magától. Ahhoz drámai fordulat kell. Az én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon, hogy a szexuális forradalom helyére valamilyen spirituális fordulat lépjen, ehhez ennek a civilizációnak, ennek a világkorszaknak ki kell telnie, és egy újnak el kell következnie. De ennélkül én nagyon nehezen tudom ezt elképzelni.
És ez most nagyon rémisztő volt, mert most zene jön, akkor fogom kimondani majd ezt a szót, amitől rettegünk. És ez nem adás téma.
Jön a zene.
Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel, orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem.
Mi van?
Apád, anyád az Érdefem 101.3-on minden kedden este 8-tól.
Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
Itt van Réka.
És itt van Peti, és Puzsér Róberttel beszélgetünk, kritikus, publicista, rádiós és tévés műsorvezető. Akkor kimondom én, fiúk. Tehát, hogy ugye ott hagytuk abban, Robi azt mondta, hogy egy új civilizációnak kell jönnie, hogy valamiféle változás legyen, de én most érzékelek egy ilyen, hát erős mocskakörmöket rakok, ilyen világvége állapotot, hangulatot, tehát most valami óriási változásban lehetünk.
És miatt válaszol, Robi, hagyd mondjam el, hogy ez szerintem folyamatos, ez a én személyes meglátásom. Botticelli, egy teljesen megbeszekedett, őrült velencei pap prédikációinak hatására saját maga égeti el festményének egy részét, mert itt a világ vége, tisztuljatok meg. Ütette a bágyára képeit.
Ja, Istenem, hát ez mindig is itt volt, de most valahogy a 20. század valahogy eszenciálisabban szállította ezt az antikrisztusi élményt a maga két világháborújával, a maga két totalitárius, emberpusztító, tömeggyilkos rezsimjével. Vagy inkább úgy mondom, rezsim típusával és rezsimek tömegével. Ennyire világvége élmény, úgyhogy most már azt látjuk, hogy miután a szabadság egyenlőségi testvériség hármasából az egyenlőség és a testvériség elhasználódott, és maradt a szabadság. Maradt a szabadság, mint az észak-atlanti nyugati világrendnek a, mi ma már globalizációként emlegetünk, az uralma a világ fölött, a világ szellem fölött, a világ gazdaság fölött, a világ társadalmai fölött. Ebben a közegben már minden erővonal a szakadékba vezet. Hát, hogyha azt nézzük, hogy a légkör széndioxid tartalma és a légkör felmelegedése, ha azt nézzük, hogy a világgazdaságnak ez a profitorientált növekedése, ez valahol tetőzni fog. Ugye azt tudjuk, hogy az erőforrások végesek, tehát a növekedés nem lehet végtelen. Ma már szinte közhely, hogy a folyamatoknak nem lesz jó vége. Hogy a folyamatok kilátása, iránya az a semmibe vezet. Tehát kvázi kilátástalan a jövő. És nem azért kilátástalan a jövő, mert ne lenne elég erőforrás ahhoz, hogy ennyi embert eltartson, hanem azért, mert nincsen senki a pilótafülkében, senki nem vezeti a világot. A világot a piac láthatatlan keze vezeti, olyan mechanizmusok vezetik, amelyeket nem ember szabályoz. A folyamatok tulajdonképpen egy önnövekvő pályán állnak, amiről nincs ember, amelyik elmozdítsa őket. A multinacionális részvénytársaságok működését sem a menedzsment nem módosíthatja, mert ha módosítja, akkor a tulajdonosi kör az leváltja, sem a tulajdonosi kör nem módosíthatja, mert ebben az esetben meg maga a kapitalizmus, a piac, a tőzsde az, ami az adott céget leváltja. Tehát nincs lehetőség arra, hogy bármelyik cég etikusabban működjön, de már arra nincs lehetőség, hogy az államok összeszedjék magukat, és azt mondják, hogy álljon meg a menet, ez a növekedés, ez így katasztrófába vezet, álljunk át egy fenntartható működésre.
A nem növekedés iskolájára gondolsz?
Ezeknek az államoknak már nincsen hatalmuk a folyamatok felett, mert a cégeknek a lobbistái már réges-régen a céges érdekeket helyezték a társadalmi érdekek helyére, már réges-régen ezeknek a cégeknek az érdekei érvényesülnek, hogy úgy mondjam, ezek a cégek kivásároltak minket a lobbistáik ajánlataink keresztül, a politikusok zsebén keresztül, kivásároltak minket állampolgárokat a szuverenitásunkból. Ilyen körülmények között már nincsenek a pozitív kimenetelre vonatkozó forgatókönyvek sem. Hát nagyon nehéz elképzelni, hogy ne világvége legyen, és már csak a világvége mikéntje az, amin el kell, hogy gondolkodjunk. Világos, hogy már Botticelli a világvégétől rettegve égette el a képeit. De az is tény, hogy az a világ egy fenntartható világ volt. Ő ezt a világvégét valahonnan a vallási szférából, János jelenéseiből olvasta ki. Én azt hiszem, sokkal inkább összefügg Botticelli pszichéjével. Ez a tévképzet, hogy jön a világ vége, azaz, hogy akkori tévképzete, mint a világ, mint a realitás, a valóság tényleges helyzetével. Ma úgy gondolom, hogy a helyzet egészen más. Ma természetesen általános pszichés közérzület, a szorongás, a melankólia, a depresszió, de a világfolyamatok, a világfolyamatok kilátástalansága fertőzi felül, mérgezi vissza az emberi pszichéket, és szívódik fel mindenütt, a kultúra minden eresztékében, a kultúra minden termékében megtalálható, kiolvasható, felismerhető ez a melankólia. Ez a melankólia ez annak szól, hogy látjuk, hogy mifelé és mibe vezetnek a világfolyamatok, de nemhogy erőnk nincsen arra, hogy ezen módosítsunk, nemhogy képességünk nincs arra, hogy módosítsunk, hanem racionálisan végig gondolva sincsen semmi értelme más csinálni, mert az egyén a zuhanásban lévő tömeget nem tudja kiemelni a saját hajánál fogva.
Ez, Robi, egy végszó volt ennek a műsornak közeledő végénél. És azt kell mondanom, hogy az, ahonnan indultunk és hol megérkeztünk, ez egy nagyon szép, teljesen globális, teljesen kerek, ilyen holisztikus összeolvasása volt annak, hogy a házasság intézménye, a változások, a szerelem, mint olyan, mint megkérdőlezhető, ugye. Idea, és az, ami viszont kívülről, ugye, amit lemodellez, és ahonnan valószínűleg a gyökerei vannak, ugye ez maga a társadalom, és a minket körbevevő teljes világ, ezek ugye szoros összefüggésben vannak egymással. Egy mondatom volt közben, csak éppen beszéltél, és lehet, hogy az el is sikadt, hogy a nem növekedés iskolája és gazdasági jelve már jelen van, ezt azért kiszámolták nagyon okos emberek, hát az egy potenciális menekülési út lehetne, ha nem úgy működne a világ, hogy elmondtad.
Már csak rá kéne venni a multinacionális részvénytársaságokat erre.
Robi, pontosabban mondatom így hangzik. Kedves Puzsér Robert, kritikus publicista, rádiós, tévés műsorvezető, egykori rádiós kollégám, és talán mondhatom azt, hogy most kicsit barátom, nagyon köszönjük, hogy velünk voltál.
Én köszönöm.
Köszi, Robi. Szia.
Réka, belenyúltunk.
Bele, csak hogy pont ez az időszak az, amikor minden összeomlik, amikor végre össze kéne fognunk. Csak hát erről is már beszéltünk egy jó párszor, hogy az elméletben ez működik, hogy összefogás, de hogy a gyakorlat az megint mindig rácáfol, hogy itt még nagyon nincs összefogás, se társadalmi szinten, se egyéni társas
együttlét. Tehát a Robi nem mondta, hogy miért nem lehet ezt megváltoztatni.
Hát igen. Hát ez... Jó, hát csak ilyen hiú ábrándokat kergetünk itt még mindig.
Én azt hiszem, hogy nem mindegy, hogy mit látott a gyerek, vagy mit gondol a gyerek ifjú korában, mert azt fogja megvalósítani. És hogyha azt látta, azt érzeket, hogy igen, eldobható kapcsolatok vannak, szakítunk a másikkal, meg hasonló. Volt olyan, hú, ezt nem lehet most mondani, és ezt nem is mondom el. De
erről igen. Majd beszéljünk még egy másik adásba valakivel, majd kerítünk hozzá megfelelő embert. Mert hogy én is nézem ezt az elméletet, de nem látom igazolva az életben.
Elbúcsúzik most Ölvedi Réka.
És Zsuffo Péter.
Köszönjük a figyelmet.
Nagyon filozófikusak lettünk ma.
Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra.
Sziasztok.
Az Érdefem 101.3 a világ első környezetbarát rádiója.
Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. A riportok, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
Az Érdefem 101.3 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként.
Az a témánk.
Hát ugyanis.
Vagy a párkapcsolat?
Nem. A házasság intézménye, mint olyan, amiről úgy beszéltünk, hogy Puzsér, szerintem, gyere már. Na, de hát nekem van egy általános iskolás emlékem erről, és erről akarok beszélni. Puzsér. Szervusz, Robert, Zsufa Peti és a Réka.
Szia!
Most már Réka és a Zsufa Peti.
Sziasztok!
Jókor vagyunk, minden oké? Figyelj csak, 4x8 perc az adás hasznosban, tehát nagyjából kénytelen vagy te is nézd az órádat, sokkal följebb nem mehetünk, alá sem érdemes.
Rendben.
Ebbe az intervallumba kéne belezsúfolni a házasság intézményéről vallott nézeteinket.
Rendben.
Úgy csinálnám javaslatom, azon a javaslatom, hogy úgy, hogy szoktuk, mi elindulunk a Rékával, és egyszer csak bekapcsolunk téged egy pár mondatos felvezetés után. Jó? Még annyit írok le egy papírra, hogy mi legyen a titulus... Mi legyen a titulus, pillanat. Bocs, Réka, levertem a Rékának a holmjait.
Kérdezheted le, semmi gond.
Nem hiszem, hogy ki kell tépnem a tisztetőből. Komoly hangja van ez, szerintem egy... Ez egy WC volt, szerintem. Hogyan hívjunk téged? Hát azért valamilyen titulusod legyen, tehát az, hogy Puzsér Robert, az egy fogalom, de...
Hát figyelj, kritikus, publicista, rádióműsorvezető, tévéműsorvezető, azért sok minden voltam már.
A következőt írtam föl, ha neked ez tetszik. Puzsér Robert, kritikus, publicista, rádiós, tévés műsorvezető.
Tök jó. Ez így jobb.
Nagyságrendekkel. Köszi. Nagyon.
És én azt gondolom, hogy ennek össze egymással. Ezek a...
Addig voltál meg, hogy nagyon. Robi, addig voltál meg, hogy ezek nagyon. Most milyen elképzelésed van arra vonatkozóan, hogy azok a... Hát most mennék tovább, csak jó, annyira eszenciálisan fogalmaztál, hogy innen nem tudlak megtámadni sem, várjál.
Akkor mondom én, hogy macska körmöket rakok, világvége.
Azt várjál, ezt megismételjük.
Megmondanátok, hogy ez mikor megy le?
Értesítelek majd jó sokára. Kösz a végszót!
Ez volt az Apád anyád.
Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
Férfiról
és nőről.